Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Összességében hogyan teljesített a cég az első negyed évben?
Én azt gondolom, hogy a korábbi csoport történetének egyik legjobb negyedévet tudhatja maga mögött. Ahogy látták, hogy az árbevételünk 11%-kal növekedett, és elérte a 172 milliárd forintot, míg a működési hatékonyságot talán legjobban mérő EBITDA meghaladta 60 milliárd forintot, ami szintén egy 11%-os növekedés. Hogyha a működésünket legjobban jellemző EBITDA-t ugye megtisztítjuk az egyszeri, illetve egyéb vételallokációs tételektől, akkor közel 64 milliárd forintról beszélünk, ami 15%-os növekedés az előző negyed év ugyanazon időszakához képest, illetve az is egy fontos momentum itt az eredmények vizsgálatánál, hogy azt látjuk, hogy az adott eredményünk is 110 millió forint negatív. Nagyon fontos, hogy ugye ez meghaladja, lényegesen jobb eredményt értünk el itt, mint az előző év első negyedévében, amikor mínusz 18 milliárd forintos nettó adott eredményt mutatott a társaság. Én azt gondolom, hogy ennek ugye kettős az ünete, egyrésztről mutatja, hogy az irányításunk alatt levő működési tételek jól alakultak, illetve a társaság jól teljesített, ugyanakkor azok a tételek, mint például az árfolyam változás, amiket nem tudunk kontrollálni, azok is kedvező irányba mentek. Tehát eddig ugye nagyon sokan foglalkoztak azzal, hogy hogyan alakul a nettó eredményünk, ugyanazok láthatják, hogy most már ez is közel pozitív tartományban van. Tehát a számok tekintetében én azt gondolom, hogy nagyon szépen teljesített a társaság, és ami még fontos, hogy az eladósodottságunk is tovább csökkent, a nettó adósság EBITDA-ra vetítve 3,8-szoros, ami egy lényegesen alacsonyabb szám, mint az elmúlt években bármikor. Ugye 6 fölüli számról indultunk, és most már ugye jóval 4 alatti torzóval rendelkezünk.
Az első negyed évben a távközlésből származott a cégcsoport árbevételének zöme. Azt lehet mondani, hogy továbbra is ez a motor, ez a húzó üzletág?
Ja, ha megnézzük a forrági enyertét, akkor ugye három lábunk van, vagy három pillérünk, ugye a telekommunikáció, az IT rendszerintegráció, a harmadik pedig a űr- és védelemipar. Ugye a Q1-es számok tekintetében az árbevételünk 88%-a származott telekommunikációból, 12% ugye az IT üzletünkből, EBITDA tekintetében pedig 95%-a az EBITDA-nak jött telekommunikációból, 5% IT-ból, illetve most már látható az űr- és védelemipar is, ugye nagyon kicsi számokkal, de azt gondolom, hogy ennek a felfutása a következő években jelentős lesz. Hát az egész cégcsoport működésének a legjelentősebb részét, ahogy láthatják, a telekommunikáció adja. Én azt gondolom, hogy a következő 2-3 évben a telekommunikációnak a relatív kontribúciója az csökkenni fog azáltal, hogy a űr- és védelemipar dinamikusan fog növekedni. Ugye az űr- és védelemipar tekintetében elmondható, hogy itt jellemzően államokkal, illetve nagyvállalatokkal dolgozunk, és alakítunk ki hosszú távú tevékenységeket. Úgyhogy teljesen más típusú üzlet, mint a telekommunikáció, ahol jellemzően kis középvállalatokat, illetve kétharmadrészt magánszemélyeket szolgálunk ki különböző telekommunikációs szolgáltatások terén. Úgyhogy azt gondolom, hogy a telekommunikáció továbbra is hangsúlyos lesz, viszont relatív hozzájárulása talán csökkenni fog százalékosan azzal, hogy a űr- és védelemipar fel fog futni.
A társaság nyugat-balkáni portfóliója hogyan teljesített, illetve mi várható még az ottani terjeszkedésben? Milyen fejlesztések, milyen beruházások?
Ugye, ha megnézzük a cégcsoportnak ugye a relatív árbevétel megoszlását, az látható, hogy kb. 85% az árbevételünknek Magyarországról származik, 10% Albániából és kb. 5% Montenegróból. Albániában piacvezető telekommunikációs cég vagyunk. Én azt gondolom, hogy ott egy stabil működést értünk el, és amivel most foglalkozunk, az a működésnek a további racionalizálása, illetve az eredmények javulása. Ugye itt még egy fontos dolog van, hogy az Ericssonnal hagyunk végre egy hálózatfejlesztést, illetve az 5G telekommunikációs csatornáinknak a kiépítését, úgyhogy következő években ez lesz egy hangsúlyos fejlesztés. Montenegróban pedig, ugye, ahol csak mobil szolgáltatásokat értékesítünk, hogy gyakorlatilag a legjobb hálózattal rendelkezünk, és hát alapvetően mi vagyunk a prémium szereplő Montenegróban, tehát a pozíciót igyekszünk a következő években is megtartani, és ennek ellenében fejlesztik tovább a hálózatunkat, illetve szolgálunk ügyfeleinknek mobil hálózatunk keresztül vezetékes szolgáltatásokat. Illetve még azt elmondhatom, hogy nyilván, ha megnézzük a teljes teljes balkáni régiót, akkor ott célunk az, hogy tovább terjeszkedjünk. Észak-Macedóniában jeleztük szándékunkat, hogy szeretnénk belépni, mint új szereplők, úgyhogy ez folyamatban van, építjük ki a jelenlétünket, dolgozunk helyi nemzetközi partnerekkel, mind frekvenciát, mind toronyhoz való hozzáférés tekintetében, illetve elkezdődött a menedzsment felvétele, úgyhogy ott zajlik egy piacra lépés. Illetve hát nézzünk további potenciális piacokat is, ahol be tudunk lépni, elsősorban akvizíciókon keresztül.
Térjünk is át az űr és védelmi szektorra, hogy ez a iparág mennyire lesz hangsúlyos a következő időszakban. Azt lehet látni, hogy elég nagy stratégiai célokat tűzött ki maga elé a vállalat, ugye például a Martonvásári Remtek űrközpont létrehozására, ha gondolunk, illetve a SpaceX-el, Elon Musk cégével és az amerikaiakkal való szorosabb együttműködés és tárgyalások is ezt mutatják, tehát ez lehet egy kiugrás.
Az űr és védelmiipar tekintetében ugye több területről beszélünk, hát egyrésztről dolgozunk a műholdas kommunikáción is különböző területeken, bejelentettük a 20-at programot, bejelentettük azt is, hogy szeretnénk megvalósítani Magyarország első kereskedelmi műholdját, nem csak geostacionárius, de alacsonyabb műholdas pályás LEO pályákon is, egy geostacionárius, illetve 8 alacsonyabb röppályás műholdak fejlesztésén dolgozunk, és hát ezeket a műholdakat fogjuk, illetve azokon elérhető adatot értékesíteni állami, illetve nagyvállalati ügyfeleinknek. Nyilván ebben az iparágban a SpaceX az egy megkerülhetetlen szereplő, de azt is fontos elmondani, hogy a Forage nagyon komoly lehetőséget lát abban, hogy az amerikai, illetve a magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésén keresztül újabb lehetőségeket aknázunk ki a SpaceX-el, kimondottan jó a kapcsolatunk, és számos üzleti lehetőségeken dolgozunk. Ugyanúgy dolgozunk más nyugat-európai, illetve ázsiai, közép-ázsiai partnerrel. Ugye itt azt gondolom, hogy nagyon komoly felfutás előtt áll a végcsoport, ebben az iparágban szeretnénk itt nem csak szolgáltatást megvalósítani, hanem gyártásokat is, de Magyarországon vannak kisebb űr- és védelmipari vállalatok, amiket szeretnénk fölkarolni, és őket fölkarolva világpiacra lépni, és azt gondolom, hogy a mi méretünkkel, jövőképünkkel, proaktivitásunkkal ez elérhetővé válik, és szeretnénk kialakítani egy űr- és védelmipari beszállítói láncot a Forage alatt, és azt gondolom, hogy ez az iparág, ez egy nagyon fontos és hangsúlyos lesz a következő években, nem csak a benne lejövő gazdasági potenciál miatt, hanem a szuverenitási szempontból is, ugye egy ilyen geopolitikai környezetben, mint ahol most vagyunk, szerintem nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy a Magyarország szuverén politikai, gazdaságpolitikai érvényesítésre jussanak.
A Forage gyors jelentésével kapcsolatban már többször ön is elmondta, illetve több helyen is lehetett arról olvasni, hogy összességében a csoport célja, hogy a 10 legnagyobb magyar vállalat közé beküzdje magát. Ehhez jó úton jár-e felé? Tehát, hogy a mostani növekedés mellett ez lehet egy elérhető cél?
Én azt gondolom, hogy ez a cél nagyon közel van, ugye jelenleg a 25. legnagyobb magyar vállalat vagyunk. Én azt gondolom, hogy ha tudjuk tartani ezt a erőteljes növekedést a 25-ös év során is, akkor további helyeket fogunk előrelépni. Azt gondolom, hogy akvizíciókkal, illetve az űr- és védelmiipar területén ugye az erőteljes felfutással ez kanyarításnyira van tőlünk. Úgyhogy én mindenképpen bizakodok, hogy hamarosan be fogunk kerülni a 10 legnagyobb magyar vállalat közé.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Miért fontos a fair play a KPMG mindennapi cégpolitikájában?
A KPMG egy abszolút érték és küldetésvetélt cég, és erre nagyon büszkék vagyunk. Mindennapi munkánkat, életünket az értékeink mentén éljük, és ezt próbáljuk egyébként a társadalom irányába is képviselni, és minden olyan kezdeményezés mögé beállunk, ahol hangsúlyt tudunk adni ennek a fontos alapelvnek, legyen szó az év menedzsere díját adom például, mit támogatjuk az üzleti kultúráért díj külön díjasát, de ugyanígy a Fair Play díjat is mi alapítottuk a Kék Szalagon, mert azt láttuk, hogy teljesítmény sokféleképpen el lehet ismerni. A leggyorsabb hajó, legfelkészültebb legénység, a leginnovatívabb, mindenben lehet legeket találni. De sosem adtunk elég figyelmet annak, hogy ki a leginkább sportterűen, aki leginkább egymás segítve, ki leginkább egy olyan kultúra mentén cselekedett, amely inspirál másokat ugyanilyen cselekedetre. És ezért alapítottuk a szakmai együttműködésünk keretében a Vitorlás Szövetséggel 2021-ben KPMG Kék Szalag felfődíját is.
De miért pont a vitorlázás?
Ez egy érdekes kérdés. A Vitorlás Szövetségnek szakmai partnerei vagyunk, alapvetően különböző adó, számviteli és üzlettanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk nekik a társadalmi felelősségvállalási programok keretében. És itt adott a lehetőség, hogy mi nagyon szívesen becsatlakoznánk a díjátadók köré ezzel a külön díjjal. Amúgy egyébként én személyesen is vitorlázom, meg több kollégánk vitorlázik. Ez alapvetően egy olyan szép sport, amelyet a Balatonon lehet űzni, amely ugye szélenergiával működik, környezettudatos, egy rendkívül jó közösség a vitorlázóké, úgyhogy minden olyan értékrendünk együtt megvan, amelyre azt gondoljuk, hogy méltó a támogatásra.
Mindenki szeret a másik zsebében turkálni. Ha ezt a két szót együtt mondjuk, hogy pénzintézet és vitorlázás, hát akkor ugye egyből a legtöbben talán arra asszociálhatunk, hogy luxus.
Én azt gondolom, hogy a vitorlázásban az a szép, hogy nagyon sok formában űzhető. És ott vannak a csúcson kétség kívül azok a óriási katamaránok, amelyekbe 10 millió forintokat fektetnek a tulajdonosaik, a szponzoraikkal együtt évente, hogy versenyképesek legyenek, és fej-fej mellett küzdenek egymással. Ez az egyik véglet. De ott vannak azok a kishajók, amelyek gyakorlatilag minimális költséggel parton tárolva, ugyanúgy vízre helyezhetőek nagyon gyorsan, és ott egy vagy két vagy három személy abszolút költségtakarékosan tudja élvezni a vitorlázásnak a szépségét szintén. Ebből a szempontból azt gondolom, a vitorlázásban az a jó, hogy nincs egy műfaja, hanem rengeteg osztály van, amik egyébként egymással is küzdenek. Tehát az is szép benne, hogy nem Dávid Góliát csatáját kell néznünk, nyilván van egy összetett abszolút sorrend minden versenyen, de minden versenyen vannak osztály versenyek is, ahol egyenlő esélyekkel rendelkező hajók mérettetik meg magukat egymással. Ugyanúgy adottik az a sikerélmény az adott osztályon belül, hogy ott ők lettek a leggyorsabbak, vagy valamilyen kategóriában a legjobbak. Úgyhogy ebben a szempontból azt gondolom, a vitorlázásnak van a látható, nyilván és nagyobb marketing publicitást kapó high-tech része, de van az a része is, amelyet azt gondolom, hogy bárki élvezhet, akinek kedvük van hozzá.
Minden évben Balatonaligán vagy Balatonföldváron járunk, és mind a két településnek hatalmas kikötője van. És amikor arra járunk, akkor amellett, hogy próbáljuk kitalálni a hajók nevét, vagy hogy idegen név esetén mit jelenthet, azt is megpróbáljuk belőni, hogy vajon mennyibe került, és mennyibe kerül a fenntartása. Ezért is mondom, hogy ez nem egy olcsó sport, nem olyan, mint egy foci.
Igenis, meg nem, és azt tudom erre mondani. Tényleg, aki kiskorában kezdi a hajózást egy optimist kategóriában például, az egy vitorlás egyesületben azt gondolom, hogy tényleg minimális költség mellett tud hódolni ennek a sportnak, lehet egész komoly versenyző. Aztán nyilván, amikor ez egyre komolyabbá válik, és már nemzetközi utazások kellnek edzőtáborok ahhoz, hogy versenyezhessen, akkor valóban drágábbá válik, mint egyik másik versenysport. Amikor a hobbi részéről tekintünk, akkor ott is nagyon megosztanak, azt gondolom, hogy az osztályok. A nagy hajós sport az valóban drága, de az inkább már egy hobbi. De aki tényleg a kis hajókkal, vagy akár egy tőkesúlyos, de kisebb, régebbi vitorlással űzi ezt a sportot, az kimondottan költséghatékonyan is meg lehet oldani. Nyilván akkor a tárolásnak is vannak kompromisszumai, tehát vagy olyan tárolja, vagy parton tárolja. Ezekre mind vannak lehetőségek most a Balatonon. Erre azt gondolom, hogy az infrastruktúra fejlődik, és erre vannak szabályok most már, hogy a kikötőknek biztosítaniuk kell ugye kishajós vízretételi lehetőséget, tárolási lehetőséget. Nyilván mindig lehet mindig többet tenni, de erre komoly figyelem összpontosult az elmúlt időszakban.
Ön mióta vitorlázik?
Már felnőtt fejjel vágtam bele, úgyhogy nem is tartom magam igazán jó vitorlázónak, mert nekem kimaradtak ezek a gyermekkori osztályok, amelyek azt gondolom, hogy az alapját adják egyébként egy igazán jó versenytőnek. Úgyhogy nekem ez inkább hobbi, mint egy versenysport.
Kik voltak az elmúlt 5 évben, amióta ugye a KPMG csatlakozott a Kék Szalaghoz, a díjazottjaik?
A díjazottak is jól mutatják azt, hogy mennyire egy divers, sokszínű sport ez a vitorlázás. Mert volt olyan évünk, amikor a legnagyobb katamarán rohanógép Kék Szalag abszolút győztesi címéért is versenyben lévő hajó nyerte. Egy olyan cselekedettel, hogy a közvetlen versenytársának az indulását tette lehetővé, egy verseny előtt meghívás adott alkatrész átadásával, mert neki volt belőle egy tartalék, míg a versenytársnak nem volt. Hát ilyen győztesünk is volt, és tavaly évben pedig egy 8 méteres One Design kisebb hajó segítette ki szintén egy közvetlen versenytársát. Már a verseny rajtja előtt egy olyan műszaki segítséggel, amely szintén lehetővé tette a közvetlen versenytársának az elindulását a versenyen. De volt, amikor egy másik osztályban lévő, nagyon nagy létszámú, de technikailag már nem annyira az élcsoporthoz tartozó hajó segítette ki mentésben szintén a közvetlen társát, aki bajba került, felborult a versenyen, azonnal átfülte az ő mentő osztagát. Ezzel a saját biztonságát egyébként részben kockáztatva, hiszen addig ő mentési segítség nélkül maradt. Szóval nagyon sok szép esemény van, amelyeket mi örömmel mutatunk be a nagyobb közvéleménynek, mert azt gondoljuk, hogy ezek a teljesítmények legalább olyan fontosak, mint ahogyha valaki egy nagy technológiai fejlesztés révén tesz részt mondjuk egy rekord időre, vagy egy nagyon szépen felkészült összeszokott csapatként, sokat gyakorolva, szintén nagyon szép eredményt ér. Ezek is nagyon fontos cselekedetek, de fontos az, hogy ezeket a fair play eseményeket is legalább ilyen mértékben be tudjuk mutatni.
A KPMG miként tudja támogatni a kék szalagot? Hogyan tud hozzájárulni ebben az együttműködésben ehhez az eseményhez?
Mi alapvetően kétféleképpen járulunk hozzá, egyrészt ezzel a díj megalapításával és ebben való közreműködéssel, másrészt meg a Vitorlás Szövetség és a kis vitorlás sportot támogatjuk szakmai tanácsadással, hogy még inkább ugye korszerű és megbízható működéssel tudjon működni, és ezzel segítse az utánpótlás képzést, a versenyszervezést, egyszerűen a sport szeretetét a magyar társadalom számára.
És a díjazás?
Azt mondom, a legfontosabb része a díjazásnak az erkölcsi elismerés. Jár mellé 500 000 forint pénzdíjazás, ami szintén nem elhanyagolandó, és az a csapat, aki megnyeri a következő időszakban a hajója fejlesztésére tudja fordítani. De alapvetően itt az erkölcsi elismerés szerintem sokkal fontosabb, mint ez a pénzdíj. És jár mellé egy külön szalag is, amely a Fair Play díjra hívja fel a figyelmet, és ezt a szalagot jogosult az a hajó a következő kék szalag versenyeken is viselni, a kék szalag mellé, illetve a kék szalag versenyen való részvételi szalag mellé ki tudja tűzni, és nagyon jó látni azt, hogy mindegyik hajó büszkén kitűzi ezt a következő években, és büszke arra, hogy ő elérte ezt a Fair Play díjat, és megszolgálta ennek a dicsőségét.
A versenyetika, a Fair Play az pénzesíthető?
Nem pénzesíthető, és nagyon nehéz. A vitorlás sportot technikusan nem ismeri mélyében, azt el kell, hogy mondjuk róla, hogy alapvetően nem egy bíró által felügyelt sport. Tehát nem úgy néz ki, mint a foci, ahol ha valaki szabálytalanul szerel egy másik játékost, akkor a bíró észreveszi és jelez, és mondjuk szabad rúgást ítél. A vitorlás versenyben óvás rendszer van. Egyrészt nincsen minden pontján a Balatonnak egy bíró, aki észre tudja venni. A versenyzők egymás sportszerűtlen cselekedetét jelentik a versenyrendezőnek, ahol az egy óvási bizottság megvizsgálja azt és eljár. De hogyha valaki nem jelentett, akkor ugye nem történt szabálytalanság, az egyik fele. Nekem az a meggyőződésem vezetőként is, meg gazdasági szereplőként is, hogy nem csak a negatív cselekedetre kell felhívni a figyelmet, annak is kell egy platformot biztosítanunk, hogy a pozitív cselekedetekre is fel tudják hívni a versenyzők a figyelmet, és erre van a Fair Play díj, tehát ugyanúgy ők jelölhetnek, tehát a versenyzők és a csapatok jelölhetnek a verseny kezdete előtti eseményektől egészen a verseny végéig, bezárultáig jelölhetnek sportszerű cselekedetekért, segítségnyújtásért, bármi nemű Fair Play eseményért egymást, ugyanúgy, mint az óvás esetében, ugyanúgy egymást tudják nálunk jelenteni. Van egy Fair Play bizottság, amely aztán utána a sok benyújtott eseményből kiválasztja azt, amelyik az adott évben a leginkább méltó a díjra.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.